minden szépen dolognál jobban őriznek tévedet, mert abból indul ki az élet. Kedem nézalom és békesség az a ség nélkül bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak elismerésében. Drága testvérek, Ádám 4. vasárnapján a 313-as énekünket keresünk ki az énekes könyvünkből, 313-as énekünket, annak a legelső verseit énekeljük fennállva. 313-as énekünk első verse itt kezdődik, Dícsért Isten kereszténység.
Ezután elmentek Dávidhoz Izrael összes törzsei Hebronba, és ezt mondták: nézd, mi a csontod és húsod vagyunk. Azelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted harcba, és hoztad vissza Izraelt. És ezt mondta neked az Úr. Te leszel népemnek, Izraelnek a pásztora, te leszel Izrael fejedelme. Megjelentek tehát Izrael összes vénei a király előtt Hebronban, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban az Úr kín előtt, ő pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává. 30 esztendős volt Dávid, amikor királyá lett, és 40 esztendeig uralkodott. Hebronban Júda királya volt 7 esztendeig és 6 hónapig, Jeruzsálemben pedig 33 esztendeig volt egész Izrael és Júda királya. A király pedig elment embereivel együtt Jeruzsálem alá, az ország őslakói ellen, a jebúsziak ellen, azok azonban ezt mondták Dávidnak. Nem jössz ide be, hiszen még a vakok és sánták is elűznek téged, mert azt gondolták, hogy nem tud oda Dávid bemenni. Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. Ezután letelepedett Dávid a sziklavárban, és elnevezte a Dávid városának. Körülötte építkezni kezdett Dávid Millótól fogva befelé. Dávid egyre jobban emelkedett és növekedett, mert vele volt az Úr, a seregek istene. Hírám Tírus királya követeket küldött Dávidhoz, azután kézusfákat, ácsmestereket és kőműveseket, akik palotát építettek Dávidnak. És megértette Dávid, hogy az Úr megerősítette királyságát Izraelben, és hogy naggyá tette királyságát népének, Izraelnek a javára. Áldja meg az Úr az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megtartását és még a továbbadását is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, az emberi értelemnek annyira felfoghatatlan, amiről énekeltünk az imént, hogy annak, akinek minden hatalom adatot, az a szíve vágya, hogy lehajoljon azokért, akik megerőtlenedtek, akik elveszett állapotba kerültek bűneik miatt. Dicsőítünk az advent, a karácsony csodájáért, az Isten fia eljöveteléért, azért, hogy te az Úr mindeneknek királya, emberi testet öltöttél az első karácsonykor, hogy bennünket megments, hogy magadhoz vonj, hogy életünk nehogy elenészen a kárhozatban. Dicsőítünk örökké való szeretetedért. Dicsőítünk a te alázatodért, hogy a legmélyebbre lehajoltál, hiszen tiéd minden dicsőség, minden hatalom, de mégis emberi testet öltöttél, magadat korlátoztad, egy emberi testbe zárva, alávette magadat erőtlenségnek, bántalomnak, színhalálnak, és mindezt éreztünk, hogy a mi életünk az ítélettől megmeneküljön. Hadd győzzön le bennünket az evangélium üzenete, szívednek szeretete. Nyújj bele életünkbe és formádat. Találj meg minket, Urunk. Keresd meg mindent elveszett bárányodat itt ajkán, és az egész környéken, az egész világon. Találd meg mindazokat, akiknek szíve hozzád vágyakozik, és hozzád akar tartozni. Rád bízzuk, Urunk, a hideg időben, a sikos időben szeretteinket. Te őrizd meg gyülekezetünk tagjait, az idejövetelkor, a hazameletelkor, nehogy valaki elcsúszson és baj érje. Őrizd meg betegjeinket, Urunk, a te kegyelmedből gyógyítsd meg azokat, akik kórházakban vannak, akiknek az ünnepet betegágyon és fájdalmak között kell tölteni. Adj nekik szabadulást, adj mindannyiunkra kegyelmedet, áldásodat, töltsd be önmagaddal, javaiddal a mi életünket. Ámen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez, mégpedig a 370-es dicséretünknek a második versét énekeljük. A 370-es számú dicséretünket keressük ki az énekeskönyvből, a 370-es énekünk második versét énekeljük. Te szentségnek új világa, igéznek vezér útjára.
Thank you.
feltételem alapígéje írva található Lukács írása szerint tanult Szent Evangéliumban. A Lukács evangéliumának a 11. fejezetéből olvasom a 21-es és a 22-es verseket. Tehát Lukács evangéliumának a 11-es fejezetéből olvasom a 21-es és a 22-es verseket. Jézus szavai. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön ellene és legyőzi őt, akkor elveszi a fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja a zsákmányt. Még egyszer olvasom az igéket. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja a zsákmányt. Ez igaz Úr írott igéje. Kedves testvérek! Adventre adattak nekünk Izrael népének a harcai azokkal a pogány kánánita népekkel, maradványaikkal, akik az ős lakói voltak az ígéret földjének. Advent előző három vasárnapján láttuk azt a gazdag, szimbolikus üzenetet, az üzeneteknek a tárházát, amelyet Isten az új szövetség népének tud tanítani az ószövetségi régi történetekből is. Izrael népének a honfoglaláskor a pogány népekkel való harcai szimbolikusan kiábrázolják az új szövetségi hívő embernek a megszentelődésben vívott harcai. A bűn ellen való harcot, a saját gonosz szívünk, testünk ösztönei ellen vívott harcainkat. Így át a negyedik vasárnapján érünk oda, ami így fogalmazhatom, egy kicsit szójáték is, hogy Dávid királlyá koronázásával ennek a témának is föltettük a koronáját a mai igehirdetéssel az üzenetre, hiszen Dávid király harcával befejeződnek ezek a pogány népek ellen való harcok Izrael életében. Látni fogjuk azt, hogy itt is nagyon fontos tanítást látunk, hogy miért köti Dávidhoz a Biblia ezeknek a harcoknak a végét. Láttuk eddig azt, testvérek, hogy a honfoglalástól vívja Izrael ezeket a harcokat. Volt ott két pogány nép, hihetetlen bűnökben, pogányságban, babonaságban és parázaságban élő két pogány nép, akikre Isten több száz évig vár kegyelmesen. Nem tértek meg a bűnükből, és elhatározta, hogy őket eltörli a föld színéről, és a helyükbe plántálja el Izrael népét. Amikor megérkezik Izrael a pusztai vándorlás után az ígéret földjéhez, elhangzik a parancs, hogy itt vannak ezek a népek, a maradványok. És Isten megparancsolja, hogy ezekkel a népekkel ne kössenek szövetséget, ne tanulják el pogány hiedelmeiket se, babonáikat, parázna szokásaikat, ne vegyék át a pogány Isten szobrokat, amelyeket találnak majd ennek a népeknek a lakóhelyei. Égessék el, törjék össze, semmisítsék meg, mert vétekbe fogja őket vinni. Isten azt is előre megmondta, hogy ha nem így fognak cselekedni, ha szövetséget kötnek a bűnnel, hogyha barátságban lesznek ezekkel a népekkel, akik Izrael számára ellenség, a bűn és az istentelenség megtestesítői voltak, akkor törré csapdává lesznek számukra, és el fognak bukni. Hát Izrael történelmét ismerve, rengetegszer szenvedett vereséget, bukás Izrael, azért, mert nem tartotta be Istennek a tanácsait. Láttuk azt, testvérek, hogyha a hívő ember a bűnnel barátságot köt, a bűnnel az első érintkezéskor nem lép fel ellenségesen, akkor törré és csapdává lesz számára, el fog bukni. És minden bukással a hívő ember gyengébb lesz, de minden győzelemmel a hívő ember erősebb lesz. A honfoglalástól Dávidig körülbelül 500 év eltelik, és Izrael rengeteg kudarcot él át. Rengetegszer elbukik. Elcsábítják őket a pogány népeknek a bűnei, a bűn gyönyörűségének a hívogató csábítása. Elbuknak, vereséget szenvednek, és megfogták saját magukat az áldástól. Miért? Miért buknak el? Az egyik pont az, hogy nem bántak a bűnnel ellenségként. A másikat meg nagyon egyszerűen így kell látni, hogy ott élnek velük a pogány kánániak, megszűrik a bűn a saját életterükben Izrael fiai. Van egy film, amelynek az a címe, csak a címe maradt meg, bennem nem nagyon látom ezt a filmet, hogy egy ágyban az ellenséggel. Valami olyasmiről szól ez a film, hogy az embernek a legközelebbi hozzátartozója, a házastársa tulajdonképpen az ellensége, egy gyilkos. Valahogy így kell látni azt, hogy ha a bűnnel egy élettérben vagyunk, ha komolyan olyan szoros közösségbe kerül, azzal, amire Isten nemet mondott, akkor az ellenséggel vagy egy térben, egy helyen, egy élethelyzetben, és ez az a bukásodat okozza. Izraelnél erősebbek voltak a káváni tanítek. Megmondta nekik az úr, hogy ők erősebbek nálad, én pusztítom ki őket előle. Neked az a feladatod, hogy a mihez tartást mutasd meg. Ne kösd velük szövetséget, ne házasodj velük össze, bánj velük ellenségesen. Izraelet nem tartotta el. Aztán itt az élettérhez még egy különös dolog hozzájárul. Kiderül, hogy az ország szívében van egy sziklavár, Sion hegyének a sziklavára, ahova a hét fogány kánaánita nép közül a legerősebbek, a jebusziak bevették magukat. Az ország szívében ott lakik az ellenség, a központban. Ez egy bevehetetlen sziklavár volt, Sion hegyének a sziklavára. 500 évig onnan törtek ki a jebúziak kortyázni vasharci kocsiaikkal, ezek voltak az ókor tankjai. A vasharci kocsik kerekének a külső tengely csontjára méteres, sarló alapú éles tengéket helyeztek. A forgáskor ezek a tengék ugye nagyon gyorsan köröztek. El tudjuk képzelni, hogy a hadviseléshez amúgy sem sokat értő izraeli gyalogság között micsoda mészárlást tudott rendezni. Csak pár harci kocsi. Egy harci kocsi belerohant a sarló késes kerekekkel a gyalogság közé, egy perc alatt több száz ember összekaszabolt. Le is írja sok ószövetségi könyv, hogy amikor előmerészkedtek a kánániak a vasharci kocsikkal, akkor Izrael mindig fejvette menekült. Mindig vereséget szenvedtek. Ilyen a bűn is. Hogyha az életünk szívében ott van a bűn, olyan, mint a kánánit a vasharci kocsi, amikor a bűn előmerészkedik, akkor tarol és győz. Az ország szívét, a sziklavára, a bevezetett sziklavárat az ellenség lakja. Egy térben, egy helyben az ellenséggel, és maga már ez egy szimbolikus üzenetet hordoz. Az állapota Izraelnek példázza azt az embert, aki önerejéből próbálja Isten akaratát betölteni, de a szíve, a központ, az az ellenségé. Minden vallásos ember, vallásos embernek nevezem a Biblia fogalma alapján a nem újjászületett életét, de a keresztény értékeket úgy megragadó ember. Nem a vallásos nevelés tesz minket hívővé és Krisztus tanítványává, hanem Krisztus újjászülő kegyelme, a Szentléleknek az ereje. A megtérés nélkül lehet valaki a legvallásosabb ember, soha nem lesz ereje győzni a bűnfelet. Minden vallásos ember, minden érintett ember, akinek nincs még újjászületett élete, szíve nem Krisztusé, hasonló Izraelnek, a Dávid királyá koronázása előtti állapotához. Próbálj az Izrael is az ellenséggel szembeszállni, felülkerekedni, de mindig kudarcot van. Az önerejéből bűnnel szembeszálló ember is mindig kudarcot van. Mi nem tudjuk legyőzni Krisztus nélkül a bűnt. Ha a szív a központ az ellenség kezén van, minden esetben kudarcot fog vallani. És itt jön be ez a csodálatos történet Sámuel második könyvéből. Elmennek Izrael vénei Dávidhoz, aki már 7,5 esztendeig Júda törzsén király, meghal ugye Isbóset, Saulnak az utolsó megmaradt fia, aki a másik 11 törzs felett uralkodott, és Izrael vénei azt mondják, hogy hát akkor Dávid legyen a királyunk, ezt Isten már neki rég megmondta, elmennek Hebronba, és egész Izrael királyává kenik ő. Amikor Dávid királyán, nézzétek meg, mit írt Sámuel második könyvben. A legelső dolga az új királynak. Az ország szívét kipusztítani, kitakarítani az ellenséget. Ki kell takarítani az ellenséget a szívből. Összeszedi az embereket, összeszedi Izrael, megosztomolja Sion sziklazárát, bevezeti, elfoglalja, és azt teszi fővárossá, ez is szimbolikus jelentőséggel bír számunkra, az is a főváros, elnevezi Dávid városának, kiépíti, ez az ugye Jeruzsálem. Dávid Jézus Krisztusra mutató előkép, már az Ószövetségben az egész életében. Krisztus tesz szerint Dávidtól származik, ezért hívja Dávid fiának, mind az Ó, mind az Új Szövetség, a Mesiás. Ha Dávid Krisztus előképe, akkor csodálatosan lehet párhuzamot vonni, hogyha Dávidnak az Ószövetség Isten szíve szerint való királyának az első tette az volt, hogy a szívet megszabadítani az ellenségtől, akkor a megtéréskor, amikor te koronázod a saját életed felett Jézus királyát, mi Jézusnak az első tette? Hogy a te szívedet kitakarítsa a gonoszban. Megtisztítsa a bűntől. Jézus jön és azt mondja, hogy add nekem a szívedet, fiam. Hadd tegyem azt Dávid városává. Hadd tegyem azt a fővárossá. Megtisztítva. Megszentelve. Nagyon drága tanításom. Ha behívod az életedbe Jézus, elismered, hogy Uram, a saját erőmből nem bírok neked engedelmeskedni, mert itt a központot a szívem uralja a bűn, itt még más a gazda, de most gyere be az életembe és légy te a gazda, jön Jézus a Dávid fia, és a te szívedet elfoglalja, megtisztítja fővárossát, értsétek jelképesen, az életed központjába igazi uralkodó központot terem, amelyben ő az Úr, amelyben az ő királysága, az ő békessége áldás alatt, az ő tisztasága, kegyelme széttárul. Ha a központ nem Jézusé, minden harcot elveszítünk. Minden harcot. De ha a szív Jézusé, akkor van esély mindig a győzelemre. Dávid városa, olyan különös kifejezéshez. Kicsit elgondolkodtam, amikor készültem, hogy így hívni a szívünket, hogy ez a Dávid fiának a városa. Jézus városa a szíved. Mert odaadom neki. Azzá leszek a te életedben. Azzá leszem most Adventben és karácsonykor odaadni Jézusnak, hogy jöjjön és királyként a szívedet foglalja el, tisztítsa meg, uralkodjon az egy csodálatos királyságához. Kicsit térjünk vissza a vasharci kocsikra. Mondtam az előtt, hogy ezek az ókor tankjai. Különös módon Izraelnek nem voltak ilyenjei. Kánánit a népek használták, sarló kések legyőzhetetlen fegyverré tették. Amilyen félelmetes fegyver volt a kánániták kezében, ez a vasharci kocsi. Amennyire rettegett minden izraeli gyalogos a kánánita harci tekerekkel. Ilyen erős hatalma van a bűnnek az ember életében. Egyedül Jézus annál az erősebb. Egyedül Jézus annál az erősebb. Ezt meg kell tanulni. Ha a hívő ember alábecsüli a bűn hatalmát és erejét, vereséget fog szenvedni. Van egy arab mondás, hogy a gonosz hatalomnak 5 ujja van. 2 ujjal a szemet takarja be, hogy ne lássa meg a valóságot a lelki ember. Ne lássa meg a bűn hatalmát, romboló erejét, a kegyelemnek a mentő szeretetét. 2 ujjal a fület takarja be a gonosz hatalom, 5 ujja közül ugye 2 a fület, hogy ne hallja meg az Istennek a szavát, és a maradék 5. új pedig a szájat fogja le, hogy ne tudjon a bűnnek nemet mondani, és ne tudjon kiáltani segítségért az Isten. Gonosz hatalomnak 5 ujja van. Erős ez a hatalom. És ezért olvastam fel előttetek az alapigénket. Lukács evangéliumában különös dolgot mond Jézus. Beszél arról a szöveg környezetben, hogy ha Sátán meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn országa, ott kritizálják őt a farizeusok, és vádolják meg avval, hogy ő biztos Belzebub erejével gyógyít, borzasztó Isten káromlás, ez az Isten fiát az ördög hatalmával azonosítani. Ekkor mondja, hogy ez a Szentlélek ellen való bűn, amikor az Isten lelkének a munkájára azt mondják, hogy ez ördögi. És itt mondja a felolvasott két verset. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja a zsákmányt. Ez a mondat a Sátánról és Jézusról szól. A Sátán az az erős fegyveres, aki a bűnesetkor rátette a kezét az egész emberiségre. Erős fegyveres, mert van hatalma, a bűn hatalma, az övé, az uralkodásának a lényege, és őrzi a maga palotáját, őrzi a maga vagyonát. És kivehetni el tőle ezt a vagyon, ha nem egy még erősebb fegyveres. És mondja Jézus, hogy de ha nála erősebb jön ellene, legyőzi őt, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, hogy szétosztja a zsákmányt. Hát ez a még erősebb fegyveres. Ez a legerősebb fegyveres Jézus, aki eljött, hogy legyőzze a Sátánt, az erős fegyveres. Eljött, hogy elvegye tőle a zsákmányát, hogy megszabadítson bennünket, hogy a bűn hatalmát megszörje, ezért jött karácsonykor. És a karácsony nem lehet húsvét nélkül értelmezni. Jött karácsonykor, hogy meghaljon értünk húsvétkor, és megtörje a Sátán minden erejét. Ő az legerősebb fegyveres lelkiekben, aki jött, győzött, lefegyverezte, Kolossé levél így mondja, hogy lefegyverezte a hatalmasságokat, fejedelemségeket. Krisztusban diadalmaskodott rajta. Jézus a győztes. Adventnek ez az üzenete, ez a korona minden üzenete, hogy Jézus a győztes. Az a Jézus, aki ma is él, győzött bűnön, halálon, pokron, kínon, ma is királlyá akarják tenni magát a te szívedben, életedet magának választani, megmenteni és betölteni. A te életed központjában, a szívben, ne a kánánit a bűn maradványok uralkodjanak. Ne tudjon a bűn onnan előmerészkedni, vas tekerekként. Ne kelljen neked rettegni, hogy mi lesz akkor, ha jön a kísértés, és nem tudsz ellene megállni. Hanem tett királlyá Jézus, és az ő győzelme hadáradjon szépen a Jézusban. Hadd szóljak mindenkihez, aki Jézushoz akar kiállni. Csak Jézusnak van hatalma megkötözni a bennünket rabságban tartó bűnöket. De Jézusnak van hatalma. Ne magadban bízzál. Ne abban bízzál, hogy te úgysem fogsz elbukni. Mert a bűn erős fegyveres. És csak Jézus erősebb nála. Miért hasonlít a te életed, testvér? Izrael kétféleképpen hasonlíthat a mi életünk. Vagy hasonlít ahhoz az Izraelhez, amely még Dávid királyá koronázása előtti Izrael, ahol Sion sziklavárát az ellenség lakja, és a központ az ellenségi. És onnan bármikor kitörhetnek, rabolhatnak, kár tehetnek és szarolhatnak. Ehhez az Izraelhez hasonlít a te életed, ahol a szív még nem Jézusé. Vagy ahhoz az Izraelhez, ahol még, mint egykor Izrael zénei, még Krisztushoz és elmondod, hogy légy a királyom. Légy az én életemnek, Uram. Légy minden felett, Úr. Legyen a szavadnak hatalma életem felett. Amikor te szólsz, ha tudjak annak mindig engedni, és rendezd át az életemet a te szabad akaratod alapján. Hasonlíthat az életünk ahhoz az Izraelhez, ahol már Dávid a király. Az Isten szíve szerint való férfi. Jézusról pedig így hangzott a mennyei szóza, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Isten bizonságot tett Jézusról. Ő a szeretett fiú. Ő a király a királya. Őt adta neked. Hogy a legerősebb fegyveresként legyőzze a tíved bűneit, legyőzze, megtörje a bűn hatalmát, elütze a gonosz, és életed felszabadító királyaként boldoggá tegyen téged. Egy hasonlattal szeretném befejezni ma. A hívő embernek az élete hasonlít az óceánon járó vitorláshajóhoz. Nem az óceáni hatalmas vízmennyiség süllyeszti el a hajót, hanem a hajóba kerülő. A hívő embernek az élete itt kell, hogy vitorlázzon, legyen ennek a borok világnak az óceánján. János evangéliumának a 17. részében Jézus főpapi imádságában azt kéri Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ne azon botránkozz meg, hogy itt egy bűnös világban él. Isten ide helyezett, hogy te itt tégy őról a bizonságot. Itt őrizd meg a te szívedet a világ szemétől, a bűntől, és engedelmeskedj Jézusnak az ő fiára. Sose felejtsd el a vitorláshajót, nem a hajón kívül levő víz süllyedt el, hanem a hajóba kerülő víz. És ahogy a tengerészek kínosan ügyelnek arra, hogy a hajóba ne kerüljön víz, a hívembernek úgy kell élni az életét, hogy a világnak a szennye, moszka, a világ csábítása, a gonosz ne tudjon bekerülni a szívébe. Ne kerüljön a te életed hajójába, mert akkor elsüllyedsz és elveszel. Vajon miért hasonlítani életünk? Az óceán tetején sikló vitorláshajóra, vagy süllyedő titanikra, hol van a víz? Életed hajójában. Engeded-e, hogy Jézus azt kitakarítsa belülről, megtisztítsa, mert ő képes rá. Kiálts ő hozzá, és tied a szabadítás. Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésére, testvérek. A 380-as dicséretünknek a harmadik versét énekeljük el. 380-as számú dicséretünket keressük ki az énekes könyvből, és annak a harmadik versét énekeljük el. A 380-as dicséret harmadik verse így kezdődik, hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. Neked, hogy annyi ezer év távlatából azok által, az igék által is tanít mindenkor népere. Köszönjük, Urunk, hogy a régi történetek is tele vannak igazságokkal, olyan lelki üzenetekkel, lelki igazsággal, szimbolikus tanítással, amelyek minden időben tudják tanácsolni a fiaidet. Köszönjük, hogy életünket te akarod vezetni, és te tanácsolod. Bocsáss meg, amikor a gonosz hatalmának öt ujja lefogja a mi szemeinket, a mi füleinket, a mi szánkat, és mi ezt hagyjuk. Könyörülj rajtunk, hogy olyan sokszor a mi életünk is kudarcot vallott, mert nem Jézus királyságát, hatalmát tisztuk segítségül, hanem bíztunk a magunk vallásoskodásában, magunk erejében, és meg kellett látni, hogy a bűn mindig erősebb, ha magunkban szállunk vele szemben. Köszönjük, Urunk, hogy arra rendeltél, hogy Jézushoz tartozzon az életünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött erre a világra, emberi testben, hogy legyőzze a bűnt, a halált, hogy megtörje a pokolnak, a sátánnak minden erejét. És köszönjük, hogy kifizette a Golgotán a mi váltságunkat, és vérének érdemében lehet örök igazságunk, örök életünk. Dicsőítünk Krisztus győzelméért, királyságáért, és imádkozunk ő hozzá, mint Messiáshoz, mint a királyok királyához. Jöjj be, Úr Jézus, a szívünkbe, légy annak a királya, életünk központját te foglald el, és te takaríts ki azt minden bűn maradványtól, gonoszságtól. Áld meg így az adventünket. Rád való készülődésé hadd legyen a mai nap is, és hadd tudjunk téged várni, királlyá koronázni lélekben, és veled élni egy egész életen keresztül. Adj alázatos engedelmes szívet, mert mi nekünk. És gyógyíts meg betegjeinket, könyörű árván özvegyen, szenvedőn, segíts fel a nyomorultakat, hozd haza a kórházban levőket, egészségben, és áld meg gyülekezetünk minden tagját, kicsiket és nagyokat. Köszönjük, hogy segítségül hívhatjuk nevedet, és te meghallgatsz és megszabadítasz minket. Áldott légyél te, Urunk. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívének imádságát vigye a királya királyáné. Az Úr hallgassa neved imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és aki gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 313-as dicséretnek a 4., 5., 6. verse. 313-as énekünket keressük ki énekeskönyvünkből. 313-as énekünknek a 4., 5., 6. verseit énekeljük. A 4. vers így kezdődik. Anyjának ölében nyugszik, fejével táplálja.